Ami ünnepszentelésünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Magasztaljuk Istenünket Szent Karácsony ünnepén, énekelve a 182-es számú dicséretünket, Karácsony ünnepében, Karácsony ünnepében örvendezzünk szívünkben.
legyen nékünk is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét Máté evangéliumának első részéből, a 18. verstől a 25. versig bezárólag. A Szent Igét leülve illő figyelemmel és alázattal hallgassuk meg. Így szól hozzánk Istennek igéje Máté evangéliuma első részéből, a 18. verstől.
Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje, József, igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala jelent meg neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűz fogam méhében, és fiút szül, akit Imánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogy az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.
Isten tegye áldotta az ő igényének hallgatását, szívünk befogadását, megtartását. Gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk eképpen. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, örömmel és hálával állunk meg itt előtted, mert ünnepre hívsz bennünket, hogy olyat ünnepeljünk, amit emberi szív el nem gondolhatott volna, amit emberi értelem ki nem találhatott volna. Hogy te, aki megalkottad ezt a világot, aki hatalmasan fölötte állsz mindannak, ami a miénk, amiben élünk és mozgunk és vagyunk, abba te egészen beleoltottad magadat. Eljöttél testet öltve Jézus Krisztusban, hogy benne legyél abban a világban, abban a nyomorúságban, amivel nekünk benne kell élnünk, ami a mi világunká lett, és ami széttöri reményeinket, megtöri álmainkat, szétszülleszti boldogságunkat. Abba a világba, amiben a bűn uralkodik, az a bűn, ami elszakít bennünket te tőled. Áldunk téged Istenünk azért, hogy ma ezt ünnepelhetjük. Hogy ennyire közelvalóvá lettél mi hozzánk, hogy ennyire ki akartad jelenteni magadat a tőled elszakadt embernek, hogy itt vagy, jelen vagy. Ott munkálkodsz a mi életünkben, nem távol levőként. Istenünk, ez a reménység hadd töltse be ma a szívünket. E felett az öröm felett hadd újjongjon érzésvilágunk, gondolatunk, egész testünk hadd remegjen bele. Mert tudunk erre a boldogságra, erre az örömre, hogy te velünk vagy. Vágyik egész valónk, szívünk, értelmünk. Urunk, adjunk most hát azzal a kéréssel, hogy ezet a szent jelen valóságod bennünket szenteljen meg. Törölj el minden bűnünket, vétkünket, vegyen el minden akadályt fülünkből, szemünk elől, hogy téged jól láthassunk, hogy téged jól érthessünk ma igéd által. Te adj nekünk vigasztalást, biztatást, te add nekünk reménységet, hogy túllássunk azokon, amiket ma látunk, amiket ma tapasztalunk, amik életünknek részeseivé lettek, e mostani nehéz időkben. Engedj nekünk túllátni, túlhallani, a te közelségedben lenni, és tudni magunkat, szeretteinket, és ezt a világot. És ebből hadd fakadjon bennünk új erőm, új indulat, új akarat, amely kész téged követni, érted cselekedni, a te utaidhoz ragaszkodni. Így áld meg bennünket, s légy itt közöttünk. Krisztus Jézusét kérünk, hallgass meg bennünket könyörgésünkben. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és az ige hirdetésére készülve hallgassunk meg egy szép zeneszót, orgona zenét. Istennek az az igé, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánok közöttetek, írva található Máté evangéliuma első részében, a 23. versben, eképpen. Íme a szűzfogany méhében fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Amen. Kedves gyülekezet, kedves ünneplő testvérek! Tegnap este az M1 műsorán volt egy beszélgetés Bogárdi Szabó István püspök úrral, és a riporter, aki igencsak jól felkészültnek tűnt, így elsőre eléggé meglepő kérdést tett fel éppen emiatt, megkérdezte püspök urat, hogy hát visele magán keresztet, vagy bárhol, egy kulcstartón, vagy bármilyen más helyen. Püspök urat is meglepetten érte ez a kérdés, felvetés, mit is akar ezzel valójában a riporter, és hát vissza is kérdezett, miért is kérdezi ezt. A riporter visszaidézett egy korábbi bátorító gondolatát püspök úrnak, amikor arról beszélt, hogy talán itt lenne az ideje annak, hogy újra gondoljuk a viszonyunkat a kereszt szimbólumához. És talán újra felvehetnénk, viselhetnénk mi magyar reformátusok is. No, a történelmileg elejénk számára meglehetősen terhelté vált ez a szimbólum azokból az időkből, amikor az ellenreformáció zajlott. Azt mondta püspök úr, talán éppen itt lenne az ideje, és éppen azért felvenni a keresztet, mert ha körben nézünk a körülöttünk lévő világban, tőlünk távoli országokban, távolabbra eső helyeken, keresztényeket éppen azért ér megszorítás, hátratétel, bántalmazás, mert keresztet viselnek hitük megvallása jeleként. Fel kellene lehet talán venni a kereszt jelét, ezt a szimbólumot újra ismételtem a szolidaritásból. A közösségvállalás jeleként ezek felé a keresztény testvérek felé. De felvenni a keresztet, a kereszt jelét azért is, mert Nyugat-Európában halljuk ezt mi is, nem egyszer, éppen hogy leveszik a keresztet templomok tetejéről is, vagy más helyekről, helyszínekről, iskolákban is. Mert esetleg röstellik, vagy éppen azért, mert tévesen úgy vélik, a kereszt mások számára bántó vagy kirekesztő lehet. Jelezte a beszélgetésben püspök úr, hogy lehet, hogy ebből még közöttünk, reformátusok között lehet, hogy még vita lesz, mert a hagyomány az hagyomány, és az identitásjelek, és talán kilépve a templomból mi is megbeszélgethetjük majd ezt a kérdést, de most nem is ezért hoztam ide ezt a felvetett gondolatot. Inkább amiatt, hogy ezt a mozzanatot egy kicsit kihangsúlyozzam, kiemeljem, ami ismert más szimbólumok terén is, szimbólumokkal kapcsolatban is, hogy történelmi helyzetek, történések által, események által, mint jelképek, mint szimbólumok gyakran megterhelődhetnek, és ezáltal a jelentés szükségszerűen árnyalódik, változik, átalakul, és időnként súlyosan akár még torzulhat is. Nekünk magyar reformátusoknak éppen a legdrágább kereszt jellett, keresztjén jellett, és vált ilyen megterhelté. Tágan értelmezve, mai ige szakaszunkban is egy szimbólumról hallunk. Ez a szimbólum azonban nem kap leegyszerűsített, sűrített alakzatot, képet, amiben megragadhatnánk a lényegét. Sőt, mi valójában, mert a bibliai vers is így beszél róla, leginkább névként értelmezzük. Az Immánuel az a szó, az a szimbólum, amiről beszél nekünk a Szentírás, az ige. Aminek tartalmát ebben foglalja össze a Szentíró, velünk az Isten. Nincs erre egy kép, egy apró rajzolat, mire ha ránéznénk, akkor ezt jelentse számunkra velünk az Isten, de itt van ez a név nekünk. Szívünkbe írt szimbólum ez, szívünk tábláira írt jelvény ez. Ez a hozzánk szóló, és egyáltalán nem szemünknek beszélő szimbólum, úgy gondolhatjuk, hogy talán ez nem terhelődhetett az idők során. Sőt, ha halljuk ezt a nevet, hogy Immánuel, akkor az általa megszólaló ígéret, ami kihallik a Szentírásból. Sokkal inkább eszünkbe juttat olyan dolgokat, reménységeket, olyan szívbeli bizalmat, ami sokkal inkább pozitívan visszhangzik a mi számunkra. Az egyik megközelítés, mint vágyott tartalom visszhangzik a mi szívünkben, amit olyan nagyon szeretnénk megélni, amire olyan nagyon vágyunk, legkülönösképpen is nehéz ideinkben, időszakainkban. Ez a megközelítés így hangzik, Immánuel velünk az Isten, ó bárcsak velünk lenne az Isten, ó bárcsak értünk tenne az Isten, de semmiképpen se ellenünk. Mert Istennek ezt a jelen valóságát, hogy mellettünk áll és nem velünk szemben, bizony igen sokszor elveszítjük lelki szemeink elől. Talán nem barcangol bennünket a kérdés most éppen ebben az ültő helyünkben, vagy éppen pillanatnyi élethelyzetünkben, hogy Isten talán nem szeret bennünket, hogy talán Isten hátat fordított nekünk, vagy talán éppen büntet bennünket. Lehet, hogy ilyet most nem fogalmazunk meg magunkban, mégis érezhetünk mindezek ellenére valami olyasmit, mint amikor sűrű ködfáktyól feszül a szemünk elé, és nem látjuk a távlatokat. Olyan, mintha valami eltakarná előlünk az Istent, az Isten kegyelmességét, a szeretetét, és olyan távolra tudjuk magunkat az Istentől. Azt érezhetjük, hogy nem találjuk az Istent az életünkben. Nem értjük Istent. Nem értjük azt, hogy mi miért történik az életünkben. És igen, ezekben az időkben érezzük meg ennek vágyát, hogy bárcsak velünk lenne az Isten, még akkor is, hogyha nem mindig tudjuk és értjük pontosan, vagy tudjuk megragadni, hogy miképpen is van ott az életünkben. József helyzete emlékeztethet bennünket erre az állapotra, itt a Szentírás igéiből. Itt van ő, egy olyan ember, aki igazán törekszik igaz ember módjára élni, törekszik az Isten parancsolatainak megtartására, és akkor egyszer csak szép tervei, reményei összeomlanak, porba hullanak, mert kiderül mennyasszonyáról, hogy gyermeket vár. Egy olyan világban, amikor ez nem megszokott dolog, amikor e felett nem hűnnak szemet, amikor ez botrány. De még mindig tartja magát ez az ember, ez a József, és irgalmas marad, irgalmas akar lenni, és titokban kívánja felbontani a jegyességet Máriával. Mert nem akarja annak bántódását, de mégis átérezhetjük és átérhetjük József fájdalmát, kétségeit, kérdéseit, hogy hát velem vagy még te, Uram? Miért történt mindez velem? Hova tegyelek téged, Uram, ezekben a történésekben, eseményekben? Nem igazán értem, hogy most mi történik. Vagy talán ellenem vagy, Uram? Tettem én valami rosszat? Mivel érdemeltem én ezt ki? Micsoda súlyos kérdések ezek, micsoda nehéz kérdések ezek, és gondolataink már is átszövik Isten pozícióját, hozzánk való viszonyulását. Olyan lesz, mint aki nem velünk van, hanem mert a történések úgy vonják az életünket, annak fonalát előre menetben, hogy ez az Isten, mintha nem velünk lenne, hanem ellenünk lenne, de legalábbis távol. Egy számunkra nem érthető Isten lett az, akiről itt beszélünk. Szóval velünk az Isten, mondja ez a jelvény, ez a szimbólum, Immánuel. Ó, bár velünk lennél, Istenünk. A másik megközelítés egy erős biztonságot, bizonyosságot, biztosságot sugároz. Velünk az Isten. Kicsoda hát ellenünk, folytathatnánk így. Református egyházunk címerében benne is van ez a páli idézet. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ez buzdította eleinket abban, hogy hitüket bátran vállalják, az evangélium tisztaságát őrizzék. Mert tudták, nagyobb hatalom oltalmában vannak, nagyobb hatalom oltalmában van elrejtve sorsuk, életük, bármi következzen is. Minden bizonnyal az álomlátás után József ezzel a biztossággal, bizonyossággal ébredhetett. Ha Isten velünk, már pedig Isten velünk, ő Immanuel Isten. Mit számít, mit mondanak az emberek? Mit számít, mit gondolnak rólunk? Mit gondolnak erről a helyzetről, ami köztem és Mária között van? Hogy korábban jön családunk első gyermeke, mint sem lehetett volna. Mindez elviselhető, mindez elhordozható, mert Isten velünk. Isten velünk, ott áll oldalunkon. És valami nagy dolgot, nagy célt tűzött ki, és ebben most beállított bennünket. Mi most ott sodródunk vele, és jó nekünk vele sodródni. Hát akkor kicsoda lehetne ellenünk? Abban a jó ügyben, abban a megkezdett szép szándékban, ami az Isten szívében született. Ezeken az első hallásra bennünk megfogalmazódó megközelítések után hadd idézzek ide egy harmadikat is. Az értünk cselekvő, a kicsoda ellenünk Isten nem vagy egyedül Istenként is bemutatkozik itt. És talán, hadd mondjam így, talán lehet, hogy mélyebb vigasztalás van ebben, mint bármely más értelmezésében, ahogyan a szívünk rezonál erre a szimbólumra, jelvényre, névre, hogy Immanuel. Az én katolikus nagyomám mindig úgy engedett el Isten tiszteletre, ő szegény nem nagyon járt Isten tiszteletre, de mindig úgy engedett el otthonról, mindig kikiabált az ablakon keresztül, hogy a kislányom értem is imádkozzál. Ez az én nagyomám most már ágyban fekvő, de az ágya mellett van egy korpuszos kereszt, egy rózsafüzére fűzve. És egyszer egy nagyon érzékeny pillanatában, amikor otthon jártam, úgy elpityeregte magát, és nyilván benne volt a saját elesett állapota, hogy mennyire szenved a fájdalmai, terhelt állapota miatt. De úgy el is írdogálva mondta, nézd, itt van ez a szegény Jézus, hogy ő szegény mennyit szenvedett. Hát igen, ez az Immanuel Isten olyan Isten, aki velünk szenved. Aki vele szenved azzal, aki egyedül van, vele szenved azzal, akinek testi-lelki nyomorúságai vannak. Vagy sőt, talán még jobban is szenved, mint amennyire mi szenvedünk. Olyan megható volt nagyomám szájából ezt hallani, mert valahogy kihangzott ebből az a bizonyosság, hogy hát még lehet, hogy nekünk kell ezt a szenvedő Jézust. Még lehet, hogy nekünk a mi szenvedéseinkből őt vigasztalni. De érezzük, így van ez, amikor bajainkban vagyunk, és egyszer csak rádöbbenünk, nem vagyunk egyedül, és ez már akkora erőt, akkora biztatást tud nekünk nyújtani. Olyan lendületet, erőt, megindulást, amit talán lehet, más módon meg sem tapasztalhatnánk. Nem tudnánk arról, hogy valaki velünk együtt szenved, velünk együtt van mélységeinkben. Hát az Isten így is bemutatkozik karácsony üzenetében, abban, amikor elénk tárja az ő titkát, az ő nevét, hogy ő az Immanuel Isten. Ma, amikor talán nagyon sokat vagyunk egyedül, ma, amikor meg annyi kérdés szegeződik szívünknek, veszteségeinket éljük, és nem csak anyagi veszteségeinket, hanem megéljük, hogy emberek mennek el mellünk, hogy megfogyatkozunk szeretteinkben, hogy megtörnek az életünknek meg annyi biztosnak vélt pontjai, akkor szóljon nekünk ma Istennek ez a vigasztalása, hogy ő olyan módon van velünk, ahogyan senki más. Ő ott van mellettünk szenvedéseinkben, ott van mellettünk gyengeségeinkben, ott van elesettségünkben, hogy velünk együtt szenvedjen. Így hordoz bennünket ő ma, és így hordoz bennünket ő az eljövendőben is. Keressük ezt a mellettünk lévő Istent. Keressük ezt a bennünket elhordozó Istent. Ez a bennünket, ha szabad így fogalmazni, bennünket elviselő Istent. Mert ha valami módon megterhelté válik ez a név, hát általunk, miattunk válik megterhelté. Isten bennünket magára vett, mint drága terheket, hogy hordozom minket, ma is és mindörökké. Ebben áldjon meg bennünket, Isten. Ebben a vigasztalásban, ebben a reménységben, látásban. Amen. Gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, mély hála van a szívünkben, mert olyan sokszor vágyódás van bennünk az iránt, hogy jobban megértsük terveidet, szándékaidat életünkben, és meg annyiszor olyan mély kérdések szántják át, barázdálják át szívünket és lelkünket, amikre sehonnan nem érkezik számunkra felelet. Bizonyunk a mi életünkben is sokszor visszhangoznak a kérdések. Miért történt ez vagy az velem? Hogyan lehet, hogy olyasmi tört be az én világomba, a mi világunkba, szeretteim világába, amiről még csak nem is gondoltuk volna, hogy a mi tapasztalatunká is lehet. Urunk Istenünk, sokszor ránk szakadt talán manapság ez a kérdés, és küzdünk ellene, és keresünk téged ott a fátyol mögött, szívünknek függönye mögött, a mögött a kárpit mögött, ahol szentséged lakozik. Hogy közelebb jussunk, hogy megérjük is. Végénynek közelebb is magunkat, ott is és akkor is, amikor talán nekünk nehéz elviselni életünk boldogait, kicsorbultságait, veszteségeit. Mennyei atyánk, áldunk téged, hogy te ezt a függönyt széthúztad, azt a kárpitot ketté hasítottad, és kiléptél, közénk léptél, hogy megmutasd nekünk, valóban értünk harcoló Isten vagy, nem ellenünk lévő Isten. Nem követelsz, nem számon kész bennünket, nem kívánod tőlünk a méltóságot, hogy méltók legyünk hozzád, hanem te akarsz bennünket olyanná formálni, hogy közeledben lehessünk, hogy irgalmasságból naponként kortyolhassunk, hogy az élet vize lehessen az, ami számunkra, hogy oldhassa szomjunkat ebben a szomjúhozó, kiszáradt, szikkadt világunkban. Urunk Istenünk, áldunk téged azért, hogy olyan sokszor bátoríthatott is bennünket az ige. Kicsoda ellenünk, ha te velünk vagy. És meg annyiszor bátrakká lehettünk jó hitvallással azok számára, akik körülöttünk éltek és élnek, akiknek éreztük szükségük van igédnek világosságára. Urunk, hadd biztasson bennünket ma is ez az ige. Hadd szólaljon meg bennünk akkor, amikor ez a világ úgy tűnik kíván lemondani rólad, éppen ez a mi saját kultúránk, világunk, közegünk leveszi innen-onnan is biztató jeleidet, szimbólumaidat, amelyek olyan beszédesen szólunkatnak bennünket nap, mint nap, és keresnek bennünket, hogy most még inkább ragaszkodjunk hozzájuk, és megtanuljuk, még ha nehéz időket is élünk, rólad bizonyságot tenni a legnagyobb öröm, hiszen velünk vagy, mellettünk állsz, oldalunkon harcolsz, azokért is, akik már hisznek benned, és azokért is, akik még távol vannak tőled. De egyetlen szent cél van, Urunk, előtted, és ezt a célt tetted mi elénk is. Kívánod, hogy mind többen üdvözülhessenek ebben a világban. Urunk, köszönjük, hogy ebben mi eszközeid lehetünk. Istenünk, és hadd szóljon a hála azért az üzenetedért, hogy te ott vagy velünk, szenvedéseinkben és nehézségeinkben is. Hogy te úgy vagy velünk, hogy megtapasztalhatjuk. Nekünk nem kell magunkat egyedül éreznünk, nem kell attól félnünk, hogy nincs senkünk sem, hogy nincs, aki elhordozzon bennünket. Talán éppen az általunk sem értett motiváltságainkkal, indulatainkkal, gondolatainkkal, cselekedeteinkkel, vagy ahogyan az életünket éljük. Mert ebben nem olyas valaki jött közénk, olyan ült le mellénk és állt mellénk életünkben, aki kész hagy bennünket felvenni. Sőt, már oly régóta hordozol bennünket. Csak talán mi még nem vettük eléggé észre. Urunk, áldunk téged azért, hogy te így hordozol bennünket, megterhelve életünket meg annyi bűnünkkel, megterhelve életünket meg annyi fájdalommal, gyászsal, keserűséggel, kínlódással. Hordozol bennünket, hogy végül mindezektől megszabadítva, megtisztulva, megvigasztalva, állíts majd bennünket egykor önön színed elé, amikor már majd végre színön színre láthatunk téged. Urunk, ez a reménység hadd mondja most össze a mi szívünket, a te igéddel, egészen szorosan, hogy magunkkal vihessük a hétköznapokba. Immanuel, velünk van az Isten. Urunk, ez biztasson bennünket naponkénti dolgainkban, teendőinkben, döntéshelyzeteinkben, amikor egymásért kívánunk tenni jót, amikor talán ebben a világban próbálunk helytállni, mint keresztények, mint téged követők. Urunk, te áld meg a világ kereszténységét ennek az igének ígéretében, hogy tudjon te rólad minél világosabban, minél egyértelműbben beszélni, hírt adni, és téged megmutatni ebben a szétszilálódó, ellened lázadó világban. Urunk, könyörgünk te hozzád betegeinkért, gyászolóinkért. Urunk, légy az ő vigasztalójuk is, ez ige által. Biztasd őket, beszélj az ő szívükre is, és vond magadhoz őket egészen kegyelmesen. Urunk, te légy azokkal, akik olyan sokat tesznek másokért, kórházakban, különböző szociális intézményekben, ott, ahol talán éppen most ételt osztanak. Urunk, te áld meg ezeket a kezeket, ezeket az áldozatként szolgáló életeket. Urunk, te áld meg vezetőinket, egyházi és világi vezetőinket, hogy ez a bölcsesség, amit lelked sugallhat a szívükben, ott legyen, megszólaljon, tovább jusson, és jót munkáljon ebben a világban. Így kérünk, Atyánk, ebben a reménységben, áld meg bennünket. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket könyörgésünkben. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
Az ezévi Isten tiszteleteinket ismertetem a testvérekkel. Ma délután 3 órakor ugyancsak megterítjük az Úr Szent Asztalát, és úrvacsorai közösségben Isten tiszteleten leszünk együtt. Holnap vasárnap természetesen a szokott időben, 27-én délelőtt 10 órakor Isten tiszteletet tartunk, de délután nem lesz Isten tisztelet. Az eszendő utolsó napjának az estéjén, december 31-én délután 5 órakor gyülekezünk egybe háladó Isten tiszteletre, január 1-én pedig az év első napján könyörgő Isten tiszteletre leszünk együtt, kérve az új eszendőre Istenünk áldását. Befejezésül zárásképpen énekeljük a 329-es énekünknek a 5. versét, és közben hadd kívánjak innen a helyről is még mindenkinek további áldott szép ünneplést, és a előttünk lévő napokra pedig Istenünk vezetését és áldását az új eszendőben is. Az Úr legyen gyülekezetünk, közösségünk őriző pásztora. 329-es énekünk 5. versét énekeljük tehát. Megváltom egy kérésemet, nem veteted meg nékem. Utána nemzetünk imádságát, a himnusz énekeljük majd el.